Ebben a feladatban, egyszerűnek tűnő feladatban tulajdonképpen egy kőolaj vezetékben kialakuló áramlást, illetve a kőolaj vezeték ellenállását kell kiszámolnunk. Azon kívül, hogy egy feladatot meg kell oldanunk, mire is jól lehet ez jó, hát tulajdonképpen abban, annak érdekében, hogy folyadékokat tudjunk szállítani, hát ugye ezt mindenek előtt csővezetékekben valósítjuk meg, a csővezetékben történő folyadékszállításhoz tudnunk kell nekünk azt, hogy adott méretek, adott anyag, minőség és adott áramlási viszonyok mellett milyen ellenállást kell az adott szállító berendezésnek, mondjuk ez esetben egy szivattyúnak leküzdenie. Azt már korábbi fél évek során megtanulhattuk, hogy annak érdekében, hogy egyenes vonalú, egyenletes mozgást tudjon egy test végezni, ahhoz a ráható erőknek ugye nullának kell lenni. Hát ebben az esetben ugye a ráható erők, a folyadékra ható erők annak érdekében, hogy egyenletes sebességgel tudjon a csővezetékben áramolni, a folyadékra ható erők azok egyrészt a súrlódásból, ellenállásból, a folyadék ellenállásból származó nyomás veszteség lesz, illetve a szivattyú által kifejtett nyomóerő, tehát nyomás a másik oldalon. Hogyha ezek egymással egyenlőek, akkor mondhatjuk azt, hogy a csővezetékben egyenes, vagy pontosabban egyenletes sebességű áramlás alakul ki. Ezt az áramlási sebességet szeretnénk az első pontban meghatároznunk. Ahhoz, hogy ezt kiszámoljuk, ahhoz felírjuk a térfogat áramra vonatkozó összefüggésünket. Tehát ugye a térfogat áram az egyenlő C-szer az A. Ugye, külön szoktam kiírni a képleteket, felhasznált összefüggéseket, C-szer A, hogy szépen lehessen követni a számítást. Jó, tehát ezt, hogyha ezt a kifejezést átrendezzük, akkor azt kapjuk, hogy a C az a térfogat áramnak és az adott keresztmetszeten, amelyen a folyadék áthalad vagy átáramlik, ennek a keresztmetszetnek a hányadosa ként írható fel. Most, hogyha elolvassuk a feladatot, ugye csővezetéken óránként 116 tonna kőolajat szállítunk. Most egyetlen egy gond van, hogy nem a térfogat áram van megadva, hanem a tömegáram. De nem ijedünk meg, mert tudjuk azt, hogy a sűrűség kontinuumok esetében a tömegnek és a térfogatnak a hányadosa, illetve ugyanígy igaz a tömegáramra és a térfogatáram hányadosára is. Vagyis a térfogatáramot megkapjuk úgy, hogy a tömegáramot elosztjuk folyadék sűrűségével. Helyettesítsünk be. 116 tonna óránként. Akkor ahhoz, hogy kilogrammot kapjunk, ugye egy tonnában 1000 kilogramm van, tehát akkor azt meg kell szorozni 1000-rel. Viszont óránkénti folyadékszállítás van megadva, egy órában 3600 másodperc számolható, tehát akkor ezt el kell osztunk 3600-zal. Így megkapjuk a tömegáramot kilogramm per szekundumban, és ezen kívül még osztanunk kell, elnézést, egy kicsit lecsúszott a tört vonal, osztanunk kell a sűrűséggel, amely ezekben a feladatban esi mértékegységben van megadva, tehát az 862 kilogramm per köbméter. Beütjük a számológépbe, dobja az eredményt, 0,0374 köbméter per szekundum. Mivel a további számításoknál erre a mértékegységre van szükségünk, erre az értékre van szükségünk, itt most nem váltunk át, haladunk tovább a feladat megoldásával. Most már tudunk számolni sebességet, hát ugye a keresztmetszet számítása, hogyha körkeresztmetszet, akkor az D négyzet pi per 4. Tehát akkor behelyettesítve a 0,0374, ezt el kell osztanunk. A belső átmérője a csővezetéknek 620 mm, ami 0,62 méter. Tehát 0,62 a négyzeten, szer pi, és osztva 4-jel, hát ugye akkor az osztva 4-jel az följön ide szorzó tényezőként, tehát a számlálóba, tehát akkor a számlálót 0,34-et beszorozva 4-jel és elosztva azt kapjuk, hogy ez 0,1238 tizezred méter per szekundum. A feladat ebben a mértékegységben is kéri az értéket beírva, tehát akkor az 0,1238. Szépen beírjuk. Lépve egyet a következő pontra, a Reynolds féle szám meghatározása. Ugye ez a Reynolds szám, ez egy dimenziótlan mennyiség, mint ahogy a feladat megoldás is itt a kérdésnél utal erre. Tulajdonképpen két erőnek, ugye az áramláskor a folyadékra ható erőknek a hányadosaként írható fel. A Reynolds szám az a surlódó erőnek és a tehetetlenségi erőknek a hányadosaként írható vagy definiálható. Itt most a végeredményt írjuk fel, hát ugye itt a dimenzió analízist kell ahhoz végigvezessük, hogy erre az összefüggésre jussunk. Jegyzetben, tankönyvben ez szépen le van írva, tehát tulajdonképpen a C szer D per nü összefüggés, ezt ide külön is kírom, tehát a Reynolds szám számlálójában az áramlási sebesség, egy lineáris mérete, az áramlást jellemző lineáris méret szerepel még a számlálóban, ugye ez esetben, mivel csőben történik az áramlás, az a lineáris méret, ez a cső átmérő lesz. És ezt el kell osztanunk a kinematikai viszkozítási tényezővel, ugye amit a görög nü kis N betűvel, kis görög N betűvel jelöljük. Jó, tehát a könnyű megjegyezhetőség, ezt is ideírom. Jó, tehát akkor mielőtt behelyettesítenénk, hát a nűről nem tudunk semmit, ugyanis a kinematikai viszkozítási tényezőt számítanunk kell. A feladat kiírásban az olaj dinamikai viszkozítási tényezője van newton szekundum per négyzetméter, vagy egyszerűbben pascal szekundumban megadva. Most a nü az a dinamikai viszkozítási tényező, vagyis amit művel jelölünk, illetve a sűrűségnek a hányadosaként számítható. Jó, tehát ezt is akkor ide fölírva, mű per ró, vagyis 0,815 ezred osztva 862-vel. Erre kapunk egy olyan értéket, hogy 9,455 szor 10 a mínusz negyediken, és ennek a mértékegysége négyzetméter per szekundum. Haladjunk tovább, tehát megvan a nü, sebesség, átmérő, minden megvan ahhoz, hogy a Reynolds számot ki tudjuk számolni. 0,1238 szorozva D-vel, ugye 620 mm, szintén vigyázunk arra, hogy minden a megfelelő mértékegységben legyen behelyettesítve, osztva 9,455 szor 10 a mínusz negyediken. Osztunk, szorzunk, végeredményül azt kapjuk, hogy ez 81,19. Arra való tekintettel, hogy ez 2320, ugye van egy ilyen kritikus Reynolds szám érték, 2320, ami a lamináris áramlásnak a határát jelöli, ennél hogyha kisebb, akkor azt jelenti, hogy a folyadék lamináris, réteges lamináris áramlás. Ennek akkor van jelentősége a következő pontokban, amikor a csősúrlódási tényezőt számoljuk, ugyanis a folyadékok szemben a szilárd testekkel, ugye nem csak a környezetükkel súrlódnak, nem csak a környezetben lévő, ugye ez esetben csőfallal történik a kontaktus, és ezáltal ugye a kölcsönhatás során nem csak a csőfalnak a sűrűség, vagy súrlódása fog hatni a folyadékra, hanem a folyadék részecskék egymáson is el tudnak mozdulni, egymással szemben is kifejtenek súrlódó ellenállást. Tehát a folyadékok esetében van egy külső, és van egy úgynevezett belső súrlódása is. Na most ez a belső súrlódás fogja eredményezni azt, hogy ugyanabból a flakon, vagy ugyanabból az edényből, hogyha vizet töltünk ki, hát jellemzően turbulens áramlással fog, ilyen jellegzetes hangja van az üvegből történő víznek, vagy sörnek a kiáramlásakor. Ugye szokták is reklámokban felhasználni, amikor sört reklámoznak, akkor az a jó kis gurgulázós hangja van a sörnek, ugye rögtön az érzékszervek, ugye a fülön keresztül már az egyéb érzékszervekre is ugye ezzel tudnak hatni. Még mondjuk az olaj esetében, gondoljunk csak otthon a konyhában a majdnem azt mondtam kőolaj, tehát az étolajra, amikor kiöntjük az üvegből, az olyan hogy szokták azt mondani, hogy egy gyerek szájjal azt mondja, olyan sejmesen folyik, tehát olyan finoman, olyan én ott sem vagyok, szinte olyan hangja van, sőt, tehát szinte semmilyen hangja nincsen ugye az olajnak, hát ez pont abból adódik, hogy az olaj részecskék rétegesen áramolnak ki az üvegből, és hát egy olyan jellegzetes áramlást fog ezzel ugye mutatni az áram, hát hogyha áramlási képet vizsgálnánk, hát nyilván annak is meg lenne valahogy a módja, hogy azt meg tudjuk. Na most ez a jellegzetes szám az, ez a Reynolds szám, tulajdonképpen ez a varázsszám az, ami a kettő közötti átmenetet fogja jelenteni. Tehát még egyszer, hogyha 2320-as Reynolds számnál kisebb Reynolds számmal áramlik a közeg, akkor biztos lamináris áramlással fog áramolni. És hát van egy átmeneti része a Reynolds számnak, tehát azt szoktuk mondani, hogy inkább 10.000, de annál is inkább fölötte van az a határérték, ami felett meg biztosan turbulens az áramlás, a kettő között pedig hát attól függ, hogy milyen folyadék áramlik, milyen átmérőben, milyen, tehát igazából egy olyan vegyes az áramlási kép, sőt azt is szokták mondani, hogy ott instabil a lamináris áramlás, mert egészen addig, amíg meg nem zavarják a cső falát valamilyen külső hatással, egészen addig laminárisan fog benne áramolni a folyadék, de egy pici zavarásra is tulajdonképpen már megtörténik egy olyan átalakulás az áramlásban, ami után már turbulensen fog a folyadék áramolni. Tehát az egy ilyen átmeneti tartomány. Jó, ez esetben biztos, hogy lamináris, én meg egy picit sokat meséltem itt a Reynolds számról. Jó, kiszámoltuk, be is írjuk ide a 81,19-et, és haladunk tovább. Meg szeretnénk határozni a teljes energiaveszteséget, hiszen ez az az energiaveszteség, amit mi, hát ugye szivattyúzással fogunk biztosítani, ugye rendelkezésre bocsátani, és hát ez az az energiaveszteség, amit velünk is megfizettetnek akkor, amikor beállunk a benzinkútba és tankolunk, ez az az energiaveszteség, amit kifizettetnek velünk akkor, amikor a gázórá, vagy a gázdíjat fizetjük ugye a gázóra állás után, és a többi, vagy ez az az energiaveszteség, amit akkor fizetünk ki, amikor kifizetjük például a vízszolgáltató cégnek, ugye az ivóvíz szolgáltató cégnek a vízdíjat. Tehát tulajdonképpen minden egyes ilyen díjban, energiadíjban ez az egyik tétel, amit nekünk meg kell fizetnünk. Jó, tehát az energia, és persze ezen felül még más egyéb tétel is van természetesen, amit nekünk meg kell fizessünk. Tehát megint egy kicsit elkalandozva, visszatérve az energiaveszteségre, teljesítményként kéri a meghatározást, tehát tulajdonképpen azt a teljesítményt fogjuk végeredményű megkapni, ami majd annak a szivattyúnak a teljesítményét fogja jelenteni, amit nekünk ebbe a rendszerbe be kell építenünk. Hát nézzük, tehát a szivattyú veszteség, teljesítmény az a nyomásnak, ez esetben a nyomás veszteségnek, és a térfogatáram szorzataként kapjuk meg. Ugye erről is korábbiakban már tanultak. A teljesítmény az mindig egy erőjellegű fizikai mennyiség, ez esetben a nyomás, és egy sebesség jellegű, ez esetben a térfogatáram szorzataként írható fel. Ha leellenőrizzük a mértékegységeket, miért ne tegyük meg? Ugye, hogyha a paszkált, más néven newton per négyzetmétert megszorzunk köbméter per szekundummal, akkor a köbméter és a négyzetméter hányadosaként ugye marad egy méterünk a számlálóban, a newton méter per szekundum az nem más, mint a joule per szekundum, az pedig watt mértékegység, tehát mértékegységek terén is jók vagyunk az ellenőrzésben. Nos, hát ahhoz, hogy ezt ki tudjuk számolni, kell nekünk a nyomásveszteség. Tehát van nekünk egy 48 km hosszú csővezetékünk adott átmérővel, ebben kell az olajat szépen egyik pontból a másik pontba átpumpálni. Most nézzük, hogy a csőveszteség az hogyan számolható. Nyomásveszteség lesz nekünk egy lambda csősúrlódási tényezőnk. Minél hosszabb a cső, annál nagyobb a veszteség, minél nagyobb az átmérője, annál kisebb. Tehát ugye az egyikkel fordítottan, a másikkal egyenes arányosságban van, tehát mint geometriai méret. Aztán szorozva rószor C négyzet per kettővel, hát itt igazából azt kapjuk eredményképpen, hogy kaptunk egy mozgási energiát, ugye a rószor C négyzet per 2 az nem más, mint a folyadéknak a mozgási energiája, az egységnyi tömegű folyadéknak, kilogramm, bocsánat, van egy jó kis radírom, tehát a kilogramm az egységnyi tömegű folyadéknak a mozgási energiája jelenik meg ebben a kifejezésben. Tehát azt lehet mondani, hogy a nyomásveszteség az nem más, mint a folyadék mozgási energiájának a vesztesége, illetve hát azt meg van szorozva egy úgynevezett veszteség tényezővel. Jó? Veszteség tényezőnek a mértékegység, ugye méter per méter, az kiesik, a csősúrlódási tényező szintén egy dimenziótlan szám. Tehát tulajdonképpen a nyomás veszteség, ezt most rosszul írtam föl, rószor C négyzet per 2, annak a mértékegysége nem joule per kilogram, hanem joule per köbméter. Tehát a nyomás veszteség az az egységnyi térfogató, tehát ezt jegyezzék meg, az egységnyi térfogató folyadéknak az energiavesztesége, mozgási energiavesztességét jelenti. Jó, tehát a nyomásveszteség, a joule per köbméter, miért is? Ezt is könnyen be lehet látni. A paszkált, négyzetméter, akkor nekem azt is kéne írnom. Későbbi órákban már egyre nehezebben visszaköveti a gondolataimat a kezem. Tehát az a lényeg, hogyha mind a két számlálót is, illetve nevezőt is megszorozzuk méter per méterrel, akkor az newton méter per köbméter. Vagyis joule per köbméter. Jó, tehát ezt is könnyen be lehet látni, hogy a nyomás veszteség az tulajdonképpen egy energia veszteség, méghozzá az egységi térfogatú anyagnak az energia veszteségét jelenti. Számoljuk ki, de ahhoz, hogy kiszámoljuk, ahhoz szükségünk van még egy lambdára, tehát egy csősúrlódási tényezőre, abban az esetben, hogyha a folyadék laminárisan áramlik, akkor Reynolds ezt is szépen levezette, hogy a 64-nek és a Reynolds számnak a hányadosaként adódik ez az érték. És azt látom, hogy ide a képletek közé még nem gyűjtöttük ki, akkor gyűjtsük ki ezt a delta P vesszőt, tehát a nyomásveszteség kifejezését is, tehát lambdászor L per D szer rószor C négyzet per 2, illetve hát akkor még a teljesítményre vonatkozó kifejezést is írjuk ki, tehát a veszteség, a teljesítmény az a nyomásveszteségnek és a térfogat áram szorzataként számolható. Jó, tehát ott tartottunk, hogy a lambdát számoljuk, a lambda az egyenlő 64 per a Reynolds szám, 81,19, amit be, hogyha behelyettesítünk, ez 0,788. Megvan, akkor ebbe helyettesítünk, 0,788, szorozva az L, az 48 kilométer, 48 ezer méter, osztva a D átmérő 0,62, 620 mm, átszámolva méterre, szorozva a kőolajnak a sűrűsége 862, áramlási sebesség, az pedig legfölül számoltuk, 12,38, osztva négyzeten per 2, és hogyha ezt kiszámoljuk, osztunk, szorzunk, összeadunk, akkor 403.115 paszkált kapunk végeredményül. Ebbe helyettesítünk még 403, nem tesszük még ki a tizedes jegyet. Tehát 403.115 szorozva térfogatáram is már ki van számolva, 0,0374 tízezred köbméter per szekundumban, ez egyenlő 15.076 és fél watt. Feladata a teljes energiaveszteséget kilowatt mértékegységben kéri, tehát 15,08 kilowatt teljesítményű szivattyúval 48 km hosszon legalábbis adott térfogatáram, tömegáram mellett tudjuk szállítani a kőolajat. Tehát 15,08 a megoldás. És ezzel a feladatot megoldottuk.